The Bible, please open it.
És ha van Bibliátokat, nyissátok
ki. 2 Samuel, chapter 21 tonight.
Sámuel második könyvének 21. részében tartunk.
We have been looking at David's, just this big detour he took as God was chastening him for the sin that he had committed.
Láttuk Dávid életében ezt a kis kitérőt, ahogy Isten lenyítését és nevelését tapasztalja a bűnek következtén.
David was driven out of Jerusalem into the wilderness, and then after being there for a while, we saw last week as he had finally come back in.
Dávidot elkergették Jeruzsálemből, és a pusztaságban töltött idő után most visszatért, megtöretve.
Totally broken and restored back to the throne there. In Jerusalem.
Megtörve, de visszakerül a trónra ott Jeruzsálemben.
Now as we come to 2 Samuel 21, it starts out there and says there was a famine in the days of David for 3 years, year after year, and David sought the presence of the Lord, and the Lord said, it's for Saul and his bloody house, because he has put the Gibeonites to death.
Tehát a 21. rész első vers. Dávid idejében egyszer éhínség volt 3 egymás után következő évben. Amikor Dávid kérdést intézett az Úrhoz, ezt mondta neki az Úr. Saul miatt és vérengző háza népe miatt van ez, mivel megölette a gibeoniakat.
Now, if you remember in our study in the book of Deuteronomy,
hogyha emlékeztek a Mózes 5. könyvében végzett tanulmányaira,
in that chapter there God had warned Israel of the things that would come upon them if they turned their back on God, if they didn't obey the voice of the Lord.
Isten intette Izraelt, hogy mi következik akkor, hogyha nem figyelnek az ő szavára.
And in chapter 28 of Deuteronomy, verse 23 and 4, it says one of those things will be that there will be a famine. There will be, you know, the rain will be stopped and the ground will be dried up.
A 28. rész 23-as versben azt írja az ige, hogy nem lesz eső és teljes szárazság lesz és éhínség.
And so after 3 years of this famine being upon the land, David starts wondering, maybe there's something wrong that we need to make right. You know, what is going on here?
És a harmadik évben Dávid elkezd gondolkodni azon, hogy mi az, amit rosszul teszünk esetleg.
What is up with this, you know?
Hogy mi okozhatja ez? Mi zajlik itt?
And David did wisely here in that he went before the Lord. He sought the presence of the Lord. He went to God to find out what's going on.
Dávid bölcsen cselekedett, mert az Úrhoz ment. Őt kérdezte meg, hogy mi van.
You know, and God told him.
És Isten megmondta neki.
If we seek the Lord, he shall be found by us, the Bible says.
Az ige azt mondja, ha mi az Urat keressük, akkor megtaláljuk őt.
And God said, this famine that's on the land, it's been here now 1, 2, 3 years, it's for Saul and his bloody house, because they were killing the Gibeonites.
És Isten megmondja, hogy Saul és vérengző háza népe miatt van ez az éhínség, mert ők kivégezték a gibeoniakat.
Now, in your life, you have many questions.
A te életedben is valószínűleg sok kérdésed van.
Tonight, many of you have got just these huge questions. And let me tell you, those questions are the answers of those questions are with the Lord.
És sokatoknak talán nagy kérdései vannak. És hadd mondjam el nektek ma este, hogy ezeknek a kérdésekre a válasz Istennél van.
And you're just there wondering what's going on, you know.
És lehet, hogy csak csodálkozva azon gondolkozol, hogy mi minden történik.
I want to ask you a simple question. Have you sought the presence of the Lord? Have you sought God?
De egyszerűen megkérdezném, hogy ti kerestétek-e az Urat, megkérdeztétek-e tőle, hogy ez mi?
Jeremiah 29:13, it says, you will seek me and find me when you search for me with all of your heart.
A Jeremiás 29:13-ban ezt olvasok az igében. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám.
Jeremiah 33:3.
Jeremiás 33:3-ban.
I'm saying that, you Hungarians. 33:3. It's even hard for me to say.
Még az angolul is nekem is nehéz ezt kimondani, főleg mert nekem magyarnak.
God through the prophet Jeremiah said, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know.
Tehát kiálts hozzám, és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz.
David didn't know what was going on. Why is there this famine? 1 year, 2 years, now 3 years.
David nem tudta, hogy mi történik. Nem tudta, hogy miért van ez az éhínség, aztán egy újabb évben, majd egy újabb évben.
David sought the Lord with all of his heart.
Majd David az Urhoz folyamodik.
David called upon the Lord.
És Őt hívta,
the Lord answered him and showed him things that he didn't know.
És az Úr szólt és megmutatott neki dolgokat, amit ő nem tudott.
I think many of us in this room we need to seek the Lord with the questions that we have.
Sokunknak oda kell menni és az Urat kérdezni mindazokkal a dolgokkal, amik bennünk vannak, amik
a kérdéseink. It says the king called the Gibeonites and he spoke to them. Now the Gibeonites were not of the sons of Israel, but they were of the remnant of the Amorites, and the sons of Israel made a covenant with them, but Saul had sought to kill them in his zeal for the sons of Israel and Judah.
Hívatta tehát a király a Gibeoniakat, és beszélt velük. A Gibeoniak ugyanis nem Izrael fiai közül valók voltak, hanem az Emóriak maradékai, akikkel esküvel kötöttek szövetséget Izrael fiai. Saul azonban a kiirtásukra törekedett, hát féltette Izraelt és Júdát.
Now the whole story in this chapter revolves around the Gibeonites, so let's take a moment and remind ourselves of who these guys were.
És az egész következő fejezet a Gibeoniakról szól, úgyhogy nézzük meg, hogy emlékeztessük magunkat, hogy kik is ők valójában.
In Exodus, Moshedik Moses, and in Deuteronomy, 5th Moses.
Tehát a kettő Mózes második és ötödik könyvében.
We saw that the Gibeonites were of the Amorites, who were part of the Canaanites that were in the land.
Tehát ők az Gibeoniak az Emóriaktól származnak, akik pedig a Kánaániaktól, akik ott voltak az ígéret földjén.
Now God had brought Israel out of Egypt to take them into this land of Canaan.
És Isten kivezette Izraelt Egyiptomból, hogy bevezesse az ígéret földjére, Kánaánba.
God was ready to bring judgment upon the Canaanites because their sin was beyond anything that you can imagine living in the year we live here in Budapest.
És Isten kész volt, hogy elpusztítsa ezt a népet, Kánaán népét, mert egyszerűen olyan hatalmas volt, olyan magas volt az ő bűnüknek a mérték, hogy ezt mi ma el se tudjuk képzelni.
The sin that was going on among the Canaanites is something I don't even enjoy talking about. It is so defiled, it's absolutely mind-blowing what they were doing.
Azok a dolgok, azok a
bűnök,
amik abban a társadalomban akkor jelen voltak, annyira gonoszok és hatalmasok, és szinte hihetetlen, hogy mik voltak, milyen betegségek közöttünk.
But God had kept his people Israel in a holding pattern in Egypt for 400 years because the sins of the Amorites, those in the land, wasn't yet completely full.
De Isten Egyiptomban tartotta Izrael népét 400 évig, mert azt mondta, hogy az amóriak bűne még nem ért el, nem töltetett be, tehát Isten még türelmes volt velük.
But when there was absolutely nothing good left there, God said, okay, now go in. And God brought his judgment upon the people in the land at the same time giving the land to his people Israel.
Tehát amikor végül beteljesedett a bűnük, és már semmi jó nem maradt, Isten azt mondta, hogy akkor most van itt az ideje, és egyszerre pusztította el azt a népet, és adta, és vezette be Izraelt az ígéret földjére.
Now, just so you know, just in case you didn't know, this thing of God judging nations and absolutely completely annihilating nations is not something new. It's happened over and over in the past, and it will happen again in the future.
És csak, hogy emlékeztessenek benneteket, az, hogy Isten egész nemzetet, vagy népet így tökéletesen kiírt, az nem újdonság itt, ez megtörtént máskor is, és még meg is fog.
Kingdoms rise and kingdoms fall.
Hogy birodalmak emelkednek ki, és pusztulnak el.
That used to exist and thrive and completely perished.
Olyan civilizációk, amik egyszer virágoztak, most eltűntek.
And so God took Israel into the land and at the same time was bringing judgment on the people that were there.
Tehát Isten bevezeti Izraelt az ígéret földjére, és ugyanakkor elhozza az ítéletet az ott lévő népre.
And we saw that Joshua had led the Israelites over the Jordan River as they were going in.
És láttuk, hogy Józsué átvezeti a népet a Jordán folyón.
They first captured the city of Jericho.
Először Jerikó városát veszik be.
Then they moved to the next town, Ai.
Majd Ai városát.
And the next city that was going to come under attack was the city of Gibeon.
A következő város, amit pedig meg akartak támadni, az Gibeon városa
volt. And the Gibeonites knew it.
És a Gibeoniak ezt tudták.
Now, the Bible describes there in Joshua 10, you can look it up later, it describes Gibeon as a great and mighty city, and its men were mighty warriors.
A Józsué 10-ben olvashatunk arról, hogy úgy írja le az ige ezt a várost, mint egy nagy, nagy erős város, és az ott élő emberek vitéz, harcos férfiak.
You would have expected the men of Gibeon to stand and fight against Israel.
Azt gondolnánk, hogy az ott élő, tehát az ottani emberek nekiindulnak és harcra kelnek itt ellen.
But they chose an entirely different plan.
De teljesen más tervet folyamodnak.
You see, the men of Gibeon were a lot like Rahab, the prostitute that was in Jericho, that first town.
Mert Gibeon népe nagyon hasonló volt Ráhábhoz, aki Jerikóban volt, az első város.
Like Rahab, the Gibeonites knew that God was with these people Israel.
Csak úgy, mint Ráhab, Gibeon népe, Gibeon városának a népe tudta, hogy Isten Izrael népével van.
Like Rahab, they knew that they wanted to get on Israel's side and not be fighting against Israel.
Tudta, csak úgy, mint Ráhab, hogy inkább Izrael oldalára szeretnének állni, mint hogy ellenük harcoljanak.
But God was giving them the land.
És hogy, mert Isten nekik adja ezt a földet.
And in Joshua chapter 9, when we studied there, we saw that the Gibeonites sent a small representative group from themselves to the leaders of Israel.
És látjuk Józsua könyvének 9. részében, 9. fejezetében, hogy a Gibeoniak egy kis küldöttséget küldenek Józsuéhoz.
But they came in an interesting way. They came pretending that they had come from a long journey from a distant land, you know.
De úgy jelennek meg, úgy érkeznek, mint hogy a távoli földről, messziről érkeznének.
You remember the story? They show up and they got these great costumes on, you know. They look like they've been just, you know, they haven't bathed in months, and they've been traveling, and their clothes were all torn up, and they were dusty and all.
Tehát úgy csinálnak, úgy jelennek meg, mint hosszú útról jönnének, és teljesen a színházi kellékeik is megvannak, elnyújt ruhával, koszosan, piszkosan érkeznek.
In their supply bag, they had moldy bread in there and all.
És a zsákjukban egy penészes kenyeret raktak.
These guys were good, man. Good costumes, good props, and you know what? It worked.
Nagyon jók voltak a színé, nagyon jók voltak a ruháik, és nagyon jók voltak a kellékeik, és működött.
They said, make a covenant with us. We know God's with you. Make a covenant of peace with us. And Israel made that covenant with them.
És arra kérték Izraelt, hogy kössenek velük szövetséget, és ezt meg is tesz Izrael.
They weren't from a distant country. They were from the next city in the path that Israel was going to go right through.
Nem messzi vidékről jöttek. Ők abból a városból valók voltak, ahova Izrael legközelebb akart bemenni.
Now, of course, the leaders of Israel soon found out they'd been deceived.
Hamarosan azonban a vezetők rájöttek, hogy becsapták őket.
And their immediate reaction was anger, but the covenant had been made.
De az első reakció után, ugye harag, rádöbbentek, hogy a szövetséget már megkötötték.
And they tried to figure out, well, what do we do now?
És megpróbálják kitalálni, hogy most mit tegyünk.
And what they decided was they would make the Gibeonites, the ones who were the cutters of wood and the fetchers of water for the house of the Lord and the place of worship.
Elhatározzák, hogy szolgálatba állítják Gibeon népét, és ők lettek a fa vágók és a víz hordók, amik az Úr templomában az előkészítésre, ők dolgoztak.
I have to admit, I have an admiration for these Gibeonites.
És meg kell, hogy valljam, egy csodálom ezeket a Gibeoniakat.
They were next in line to be completely mowed over.
Ők voltak következők a sorban, hogy teljesen elpusztítsák őket.
But in their wisdom, they ended up being servants at the house of God in the place of worship.
De úgy alakítják a helyzetüket, hogy Isten házában ők lesznek a szolgálók, és ott lehetnek.
And yet at the same time that they now had a peace treaty with Israel.
És most, hogy már egy békés szövetséget kötöttek Izraellel.
That put them in danger from the other Amorite kings that were still in the land.
A többi amori királlyal szemben most hirtelen veszély kezdte fenyegetni őket.
And when these five Amorite kings heard that the Gibeonites had made an alliance with Israel, they bound together to come and destroy the Gibeonites.
Amikor tehát az öt király megtudja, hogy Gibeon a Gibeoniak szövetkeztek Izraellel, ők is összefognak, hogy megtámadják őket.
Now when the Gibeonites realized that they were under attack by these five kings that had bound together, they called out to Joshua, who was in Gilgal.
És akkor, mikor ezt megtudják a Gibeoniak, akkor segítségül mennek Józsuéhoz.
They sent word to Joshua saying, Joshua, come and help us.
És elküldik a hírnöküket, hogy hívják és kérjék Józsuét, hogy segítsen nekik.
And God spoke to Joshua.
És Isten szólt Józsuéhoz.
God said to Joshua, go for it, go help him, and not one man of those five kings' armies will stand before you, Joshua.
És azt mondja neki Isten, hogy menjetek és harcoljatok, mert az öt királynak sem, egyik csapata sem fog megmaradni.
And so Joshua and the boys, man, they marched all through the night, it says.
És az ige azt írja, hogy egész éjjel meneteltek.
From Gilgal all the way to Gibeon, and they came upon these armies of these kings and just devastated them.
Tehát Gilgalból egészen elmentek, meneteltek Gibeonba, és ott le elpusztították.
It even says that as the armies of these five kings were fleeing, that God got involved in the battle, and God himself started throwing these huge hailstones down at the armies that were trying to attack Gibeon.
És azt olvassuk az igében, hogy ahogy ezek a csapatok harcoltak, hogy menekültek, hogy Isten is közbeszólt, és ő maga is jégesőt szórt rájuk.
And it says there that more of these soldiers from these five armies were killed by the hailstones than were by the sword of Israel.
És azt olvassuk, hogy több embert ölt meg ez a nagy jégeső, mint a Gibeoniak vagy az Izrael katonának a kardja.
And as Israel was chasing after these kings that had come to attack Gibeon, the sun was going to set, and yet the battle wasn't done.
És amikor a csata még folytatódott, a nap lemenőben volt már, de még nem dőlt el a csata kimenetele.
And Joshua cried out to God and asked God just to stop the sun from setting so they could finish the fight. And God stopped the sun that day over Gideon.
És Józsia az Úrhoz kiáltott, hogy állítsa meg a napot, hogy befejezhessék a csatát, és az Úr ezt megtette ott Gibeon fölött.
And there's an interesting scientific thing we could go off on for a half hour, where scientists have told us that there's a day missing. They've done all their calculations, and somehow there's a day missing.
És érdekes dolog, és egy tudományos bizonyosság, amiről most fél órát is beszélhetnénk, de a tudósok előálltak azzal, hogy egy nappal nem tudnak elszámolni. Van egy nap, ami valahogy hiányzik, és mi tudjuk, hogy hova
tűnik.
Tehát ahogy Isten megállította a napot akkor, az emiatt végül be tudták fejezni a csatát.
Now, what in the world were the Gibeonites thinking at the end of that day?
És vajon ennek a napnak a végén a Gibeonok mire gondoltak?
They had just seen the hand of God.
Látták Isten kezét.
So mightily on their behalf.
Amint olyan hatalmas módon az ő érdekükben munkálkodik.
They had just experienced the mighty hand of God and his blessings upon his people.
Az ő Isten hatalmas kezét látták munkálkodni, és az ő áldását a népén.
What were they thinking that day?
Vajon azon a napon ők mire gondolhattak?
You know, when they saw God so powerfully move for their sake.
Amikor látták, hogy Isten ilyen hatalmasan munkálkodik az ő érdekükben.
They were just standing there going, all of this for us.
És ott állhattak, és azt gondolták, hogy ez mindez miért?
I mean, it's radical because not only did God give Israel this victory, but God himself was hucking hailstones down. God jumped into the battle himself.
Tehát nem csak Izraelen keresztül segített Isten tehát Gibeonnak, de ő maga is beszállt a harcba, és ő maga is jégesőt szórva rájuk részt vett.
Let me say this. Once the covenant had been made between Israel and these Gibeonites, God treated these Gibeonites as his own kids.
Hadd mondjam el, hogy amint ez a szövetség megkötetett Izrael és a Gibeoniak között, onnantól kezdve Isten úgy kezelte ezeket a Gibeoniakat, mint a saját gyermekeit.
So here we are now in 2 Samuel chapter 21.
És most itt vagyunk a Sámuel második könyvének 21. részében.
It has been some 400 years since the leaders of Israel had made this covenant with the Gibeonites.
400 év eltelt azóta, hogy Izrael vezetője ezt a Gibeoniakkal megkötötte ezt a szövetséget.
And Israel has been suffering 3 years of famine.
És Izrael most harmadik éve szenved az éhínségtől.
David goes before God and says, "What's going on? What have we done?"
És Dávid megkérdezi az Urat, hogy miért van ez? Mit tettünk?
And God says it's because of Saul and his bloody house, because Saul was killing Gibeonites.
Saul miatt és vérengző házanépe miatt van ez, mivel megölette a Gibeoniakat.
And it appears that nobody really knew what Saul was doing. He was doing some type of secretive, kind of annihilation of these people.
És úgy tűnik, hogy senki más nem tudta, hogy Saul mit csinál, hogy titokban, mint egy ki írtja ezeket az embereket, ezt a népet.
Saul has totally disregarded the covenant that you have made with the Gibeonites.
Tehát Saul teljesen figyelmen kívül hagyta azt a szövetséget, amit Isten is kötött a Gibeoniakkal.
Now, at the end of verse 2 there, it says that it was in Saul's zeal for the house of Israel and for Judah that he did what he did.
Tehát azt írja az ige, hogy Saul törekedett, mint egy buzgóságból tette mindazt, amit tett.
Let me say this. You can have a lot of zeal, but if your zeal is not married to knowledge,
És elmondhatom,
you
hogy
can do so much damage, it's outrageous.
Nagyon nagy lelkesedésed és buzgalmad lehet, de ha ez nem társul ismerettel, akkor nagyon sok pusztítást végezhet.
People that don't know grace.
Azok az emberek, akik nem ismerik a kegyelmet.
I pray that they would not go out and they would not say anything about God to anybody.
Azt kérném, hogy bárcsak semmit nem mondanának másoknak Istenről.
There are people that have zeal and they have no knowledge of what God's up to, and they're like monsters on the loose.
Olyan emberek, akik teljes buzgalommal mennek, de szinte pusztítanak csak, mert nem nincs ehhez társuló ismeret Istenről.
In Romans chapter 1, sometime Paul says how he received grace and apostleship.
Tehát olvassátok el a Római Levél első részében, hogy Pál azt írja, hogy ő megtapasztalta megkapta kegyelmet és az apostolságot.
Now, the word apostle means to be sent.
Az apostol azt jelenti, hogy elküldött, ellen elküldve lenni.
Paul shows the order that God works. He first reveals his grace to you, and then he sends you out.
És itt meg is mondja, meglátjuk ebből a helyes sorrendet. Előbb megmutatja Isten az ő kegyelmét, és utána küld ki bennünket.
There have been so many people in history that have gone out with great zeal in the name of God, and they don't know the grace of God. And they just destroy people. They destroy lives in their path. They turn people off to God.
Olyan sokan a történelem során voltak olyanok, akik nem ismerve Isten kegyelmét, csak buzgóságból és nagy törekvéssel indulnak, de inkább pusztítást végeznek és embereket bántanak ezzel.
Saul did this thing in his great zeal for the house of Israel.
Saul mindezt nagy buzgósággal tette Izrael házáért.
And he brought such pain and destruction, as we're going to see, on his own house and upon the whole nation, because his zeal was without knowledge.
És meglátjuk, hogy milyen pusztítást hoz ezzel a saját háza népére és Izrael népére is.
We need to be filled up with the word of God, and we need to be filled up with the spirit of God.
Meg kell teljünk Isten igéjével és az ő szent lelkével.
Not one or the other, but this is God's perfect mixture for a person that he will use.
Nem csak egyikkel vagy másikkal, hanem mindkettővel együtt, mert ez az a keverék, amivel Isten ezt az embert, akiben ez megvan, azt tudja használni.
God wants to pour his power through a people that are filled with his word, that will walk in his word.
Mert Isten olyan népen keresztül tud munkálkodni, akik ismerik az ő igéjét, és abban élnek, abban járnak.
Every bizarre thing that's done in the name of Jesus Christ by charismatic groups.
És sokszor olyan bizarr dolgokat tesznek karizmatikus csoportok Jézus Krisztus nevében.
It's done by people that are filled with an enthusiasm and a zeal, you know, and yet they're ignoring in places what God's word clearly reveals.
Hogy teljesen telve vannak buzgalommal és lelkesedéssel Isten iránt, de egy csomó helyen nem nincsen bennük ismeret Istenről.
Am I charismatic? Yes, I am.
Hogy vajon én karizmatikus vagyok-e?
I'm not a charismaniac.
Nem vagyok karizmániákus.
I'm a charismatic. I believe in the charismata, the gifts of the Spirit. Of course I do.
Karizmatikus vagyok, mert hiszek a karizmákba, azaz az Istentől jövő ajándékokban.
But at the same time, with all of my heart, I believe that every Christian should be meditating day and night in the Word of God. We should study the whole counsel of God.
De a másik oldalon teljesen meg vagyok győződve arról, hogy minden keresztény embernek olvasnia és elmélkednie kellene Isten igéjén.
Today people think that you need to make a choice between one of the two.
Azt hiszem, ma az emberek azt gondolják, hogy dönteniük kell egyik vagy másik között.
You're either going to be this theologian that just is dry, but you know the Bible so well, or you're going to be this crazy charismaniac guy that's just being bizarre in everything you do.
Tehát vagy teológussá kell válnunk, aki kiszárad, és ugyan lehet, hogy szóról-szóra ismeri az igét, de nincs meg benne a lélek, vagy a másik oldalon egy ilyen karizmániákus, aki teljesen furcsa dolgokat csinál.
Tell us in any place to make the choice between one of those two.
Igen, sehol nem írja, hogy ezzel kapcsolatban választanunk kell.
But the Bible shows that we need to have both of those, and when we have one, not to let go of the other.
És az igében inkább azt látom, hogy mindkettőnek meg jelen kell lennie bennünk.
And then God's power comes through our lives in an orderly, beautiful way, not in a chaotic way.
És Isten ereje az életünkben megjelenhet egy tiszta, rendezett módon, nem ilyen furcsa, hisztérikus módon.
Oh, that we would hunger and thirst after more of God.
Hogy bárcsak éheznénk és szomjaznánk Isten után.
And that we would meditate at the same time, day and night, in the Scriptures.
És hogy ugyanakkor olvasnánk és elmélkednénk Isten igéjében éjjel és nappal.
I believe this is how we will become everything that God wants us to be.
Én azt hiszem, így válhatunk azokká az emberekké, akiké Isten szeretné, hogy váljunk.
Saul, in his zeal for Israel, trampled on the covenant that God had required Israel to keep with the Gibeonites.
Tehát Izrael háza felé érzett féltő, tehát buzgalma miatt Saul teljesen eltapossa azt a szövetséget, amit Isten köt Gibeon népével.
So David calls in the Gibeonites.
Ezért Dávid elhívja, oda magához hívatja a Gibeoniakat.
Verse 3, David said to the Gibeonites, what should I do for you?
Dávid ezt kérdezte a Gibeoniaktól, mit tegyek értetek?
How can I make atonement that you may bless the inheritance of the Lord?
És mivel engeszteljelek ki, hogy áldjátok az Úr örökségét?
David knew that Israel had sinned against the Gibeonites, and until that was made right, that God's people, God's inheritance wasn't going to be blessed.
Tudta azt Dávid, hogy Izrael népe vétkezett a Gibeoniak ellen, és amíg itt helyen nem állnak a dolgok, addig nem lesz áldás rajtuk.
David said, how can I atone? You see?
Tehát azt kérdezni, hogy mit tegyek értetek, mivel engeszteljelek ki benneteket?
You might bless the inheritance of the Lord.
Hogy áldjátok az Úr örökségét.
The Gibeonites said to David, we don't have any concern of silver or gold. We're not here to get money for this.
A Gibeoniak így feleltek neki, nem követelünk mi Saultól és a háza népétől sem ezüstöt, sem aranyat.
They obviously didn't have their big lawyer standing there with them telling them, you know, how they should try to get all this money out of David.
Valószínűleg, hogy
for the damages and
a nagyszerű ügyvéd nem állt mellettük, azt pumpálva beléjük, hogy mennyit kérjenek és hogyan szedjenek ki pénzt Dávidból ezért.
Actually, as we're going to see, the Gibeonites just wanted everything to be made right.
Amint meglátjuk majd, a Gibeoniak azt szeretnék, hogy minden elrendeződjön.
And the Gibeonites knew that silver and gold cannot atone for the sin that had been committed against them.
És a Gibeoniak megértik, hogy ezüst és arany pénz nem engesztelheti ki őket azért a pusztításért, amit átéltek.
David said, what can I do? And how can we atone for this thing?
Dávid azt kérdezi, mit tehetek? Hogyan engesztelhetünk ki benneteket?
The Gibeonites said at the end of verse 4, and it's not for us, it's not our place to put anyone to death.
A negyedik versben még azt is mondják a Gibeoniak, és nem kívánhatjuk, hogy megöljenek valakit Izraelben.
We can't just go take things into our own hands.
Tehát nem mehetnek és vehetik saját kezükbe itt a dolgokat, és ölhetnek meg valakit.
And the king and David said, I will do whatever you say.
De Dávid megkérdezte, angolban az van, hogy én viszont megteszek bármit, amit kértek.
Now David was the king. He was the one who had the authority to carry out what needed to be done.
Dávid, aki ugye a király, ő bármit megteheti azt, amit el kell végezni, hogy helyre álljanak a dolgok.
And actually in this case, with this sin, it was capital punishment that would make the atonement for the land.
És ebben az esetben a földér, az engesztelés csak is a halálos ítélet, a halálos büntetés.
You see, what was going on because of the sin that was committed of murder,
amivel ugye a gyilkosság történt.
The land was cursed. The land. There was a famine. There was no rain coming down upon the land.
Ezért ez a föld, ez átkozott volt. Nem volt eső és éhínség jött.
Now, you can read in Genesis chapter 4, start, you know, and just check it out sometime, especially around verse 10.
Az 1 Mózes 4-et olvassátok el, különösen a 10. verstől.
Cain had killed his brother Abel because he was jealous that God accepted Abel's sacrifice.
Kám ugye féltékeny, és megöli Ábelt, mert Isten az ő áldozatát fogadja el.
So he killed his brother.
Ezért megöli a testvérét.
And then the Lord came to Cain and said, where's your brother, Cain?
És akkor az Úr odajön egy Kainhoz, és megkérdezi, hogy hol a te testvéred?
And Cain had a terrible attitude. He's like a little kid that needs a spanking.
Na, borzasztóan viselkedik Kain, mint egy gyerek, akit el kéne fenekelni.
I don't know where he is. Am I my brother's keeper?
Azt mondja, nem tudom, hol van, nem én vagyok a gyerekfelügyelője.
And God asked Cain, he said, what is this thing that you've done?
És akkor az Úr megkérdezi tőle, hogy mit tettél?
And there in verse 10 we see that the blood, listen, the blood of the murdered cries out from the ground to God.
Tehát a 10. versben az Úr így szólt.
Heavy.
Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről.
Every person that has ever been murdered on the face of this earth, when their blood hits the ground, their blood cries out to God from the ground.
Minden egyes ember vére, minden egyes haló ember, aki meghal ezen a megölnek ezen a földön, amikor ennek a vére kifolyik a földre, az kiált Istenhez.
Genesis chapter 9 verse 6. You can write it down.
Ez 1 Mózes 9:6-ban írja.
Whoever sheds a man's blood, by man his blood shall be shed, for in the image of God he made man.
Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja, mert Isten a maga képmására alkotta az embert.
Whoever sheds man's blood, if you murder somebody, then God says by man your blood should be shed.
Tehát ha ember vérét ontja egy másik ember, akkor annak az embernek el lehet venni az életét.
Now, someone will say the most ridiculous thing at this point and say, well, isn't that just another murder?
És akkor azt gondolnánk, hogy nem ez is csak gyilkosság, akkor ugyanúgy.
Well, you're pretty arrogant, and you think the whole world centers around you, don't you?
De ha így gondolkozunk, egy kicsit arrogáns, azt gondolva, hogy minden körülöttünk forog.
The truth is that if you're the giver of life, you have every right to take life. But if you're not the giver of life, then you have no right to take life.
Mert ugyanis, ha mi vagyunk az élet adója, akkor mi nekünk jogunk van elvenni azt. Ha viszont nem mi vagyunk, semmi jogunk elvenni.
If man takes life that he didn't give,
ha az ember, egy ember elveszi egy másik, egy ember életét, amit nem ő adott.
Then God who gave life says, take that man's life away. That's not murder. That's just God with every right to say, to do that. He has that right.
És Isten erre azt mondja, hogy aki ilyet tesz, annak az életét el kell venni, akkor ha ez elvégeztetik, akkor ez nem gyilkosság többé. Az Istennek az akarat, ami beteljesül.
Look at Numbers 35, verse 33.
Nézzük meg a 4 Mózes 35-33-at.
God says, you shall not pollute the land. Notice this, the land where you are. For blood defiles the land, and no atonement can be made for the land, for the blood that is shed on it, except by the blood of him who shed it.
Ne szentségtelenítsétek meg azt a földet, amelyen laktok, mert a vér megszentségteleníti a földet, és a földnek nem lehet engesztelést szerezni a rajta kiontott vérér, csak annak a vérével, aki kiontotta.
There is a curse upon nations that allow murder to go unpunished.
Egyszerűen átok ül azokon a népeken, amik megengedik, hogy vért ontsanak mindenféle büntetés nélkül. Én ezt hiszem.
The blood of the murdered cries out to God. The blood of the murdered, it pollutes the land.
Mert a kiontott vér, az meggyilkolt emberek vére, az Istenhez kiált, az megszennyezi a földet.
And what is it that can make atonement for the murdered?
És ki az, mi az, ami engesztelést hozhat a gyilkosságért?
Only the blood of the one who did the murdering.
Csak annak a vére, aki elkövette a gyilkosságot.
And so the Gibeonites said to the king, the man who consumed us and who planned to exterminate us from remaining within any border of Israel, let 7 men of his sons be given to us, and we will hang them before the Lord in Gibeah of Saul, who is the chosen of the Lord, and the king said, I will give them.
Az 5. vers, a Gibeoniak, tehát azt mondják a királynak, annak az embernek, aki ki akart írtani és meg akart semmisíteni bennünket, hogy sehol sem maradhassunk meg Izrael területén, annak az embernek a fiai közül adjanak ki nekünk 7 embert, hogy felakasztjuk őket az Úr előtt, az Úr választottjának, Saul a Gibeájában. A király azt felelte, kiadom.
What can I do? He asked the Gibeonites. How can I make atonement?
Dávid azt kérdezi, hogy mit tehetek ezért, tehát hogyan történjen meg az engesztelés?
The Gibeonites knew the only thing that can make atonement is the blood of those who spilled that blood.
A Gibeoniak tudják, hogy csak az hozhat engesztelést, ha azoknak a vére folyik, akik mások vérét ontották.
He said, give us 7 of those that were involved in this thing, and we'll hang them before the Lord.
Tehát annak 7 olyan embert adja, akik részt vettek ebben a gyilkolásban is, és írtásban.
These Gibeonites are intriguing to me.
És valahol egyszerűen érdekesnek találom ezeket a Gibeoniakat.
These Gibeonites knew what it was needed before the Lord to make this whole thing right.
Ők tudták, ők voltak azok, akik pontosan tudták és értették, hogy mi kell, hogy történjen az Úr előtt, hogy helyreálljanak a dolgok.
The Gibeonites.
A Gibeoniak.
You know, they knew what it would take in order to get this curse lifted off the land.
Ők tudták, hogy mi kell, hogy megtörténjen, hogy az átok felemelkedjen a földről.
The Gibeonites were not in this thing for themselves. They said, you know what? We could ask you for all sorts of gold and silver plus, you know, 7 guys. We're not interested in that. We just want to see everything made right before God.
A Gibeoniak csak maguk miatt is csinálhatták volna, de nem ezt teszik. Nekik nem a pénz kell, hanem azt mondják, hogy ez a 7 ember, annak a vére kell az engesztelésre.
So interesting to me how they understood these things.
Ők ezt érdekes, hogy ezt hogy megértették.
I guess after all those years of serving in the house of God at the place of worship, they began to know God.
Én azt hiszem, azok az évek során, hogy ők ott szolgáltak Isten házában, a dicsőítés alatt, ahogy ott ők munkálkodtak, és ahogy tanultak.
The Gibeonites knew what it was that would break fellowship with God, as because they were there around the place of fellowship.
Mert tudták, megértették, megtanulták, hogy mi az, ami megtöri az Istennel való közösséget.
The Gibeonites knew what it was that hindered the blessing of God on the land.
És megértették, hogy mi tartja vissza Isten áldását egy népről, egy földről.
And the Gibeonites knew what it took to make things right.
És azt is értették, hogy mit kell tenni, hogy ez helyreálljon.
Now God had said that the sins of the fathers, the guilt of the fathers, you know, will not be upon the children.
Isten azt is mondta, hogy az atyák bűne nem lesz a fiaikon.
And the guilt of the children will not be upon the parents.
És hogy a fiúk bűne, a gyermekek bűne nincsen a szüleiken.
But what's happening here is these seven sons, they were part of the atrocities that took place against the Gibeonites because the famine was there because of Saul and his bloody house.
Tehát
boys were involved in it.
Ezek a fiúk azért voltak, azért lesznek kiadatva, mert ők maguk is részt vettek ezekben a dolgokban. Tehát ezekben a gyilkos vérengzésben ez egész házanépe részt vett Saulnak.
So they said, give us seven of his sons.
Azt mondják tehát, hogy adjatok hét fiút.
Seven of these guys that would have been involved with their dad in carrying out these atrocities.
Tehát azoknak, annak az embernek a fiai közül hetet, akik részt vettek ebben az írtásban.
But notice what it says: the king spared Mephibosheth, the son of Saul, the son of Jonathan, the son of Saul, because of the oath of the Lord that was between David and Jonathan.
A király azonban megkímélte Mephibosethet, Saul fiának, Jonatánnak a fiát, mert esküvel kötött szövetséget az Úr előtt Dávid és Jonatán Saul fia.
This is interesting to me because David now is wanting to get things right that had been made wrong because of the breaking of a covenant.
Érdekes számomra, hogy Dávid szeretné helyreállítani azt, ami elromlott, egy szövetség megszegése következtében.
But in the process of making things right,
de annak folyamatában, hogy ezt a helyzetet helyére állítsa,
David doesn't want to break another covenant.
Nem akar megszegni egy újabb, másik szövetséget.
So he said, I'll give you seven of Saul's sons, but I can't give you Mephibosheth because there's a covenant that was made between me and his dad.
Hogy kiadom neked Saul hét fiát, de Mephibosethet nem, mert szövetséget kötöttem, hogy meghagyom az ő életét.
Verse 8, so the king took two sons of Rizpah. Notice this. Rizpah was one of Saul's concubines.
Viszont elvette a király Rizpának két fiát. Rizpata volt Saulnak a mások felesége.
So the king took two of the sons of this Rizpah. One, the first guy's name was Armani. He was the guy in the nice suit.
Az egyik gyereknek a fia Armani volt, aki ugye a csinos öltözőben.
And the other guy was named Mephibosheth. But it was a different Mephibosheth, not Jonathan's son.
És a másik fiú Mephibosheth volt, de ez nem az a Mephibosheth.
You would think that having one guy named Mephibosheth in your family was enough.
Azt gondolnám, egy Mephibosheth nevű ember egy családba elég.
I mean, when I look at that name, I'm not like, well, let's just keep naming our kids Mephibosheth.
Valahogy nem úgy tűnik nekem, hogy ezt akarnám adni a gyerekeimnek.
So you got Armani in his nice suit, and you got Mephibosheth, another Mephibosheth.
Aztán ott van Armani, és ott van Mephibosheth.
And then also the five sons of Merab, the daughter of Saul, whom she had born to Adriel, the son of this other guy, Barzillai.
Tovább Merab, Saul leányának az öt fiát, akiket ő Adriel a Meholai Barzillai fiának szült.
And then he gave them into the hands of the Gibeonites and they hanged them in the mountain before the Lord so that the seven of them fell together. They were put to death in the first days of the harvest at the beginning of the barley harvest.
Ezeket a Gibeoniak kezébe adta, akik felakasztották őket a hegyen az Úr előtt. Így estek áldozatul egyszerre heten. Az aratás első napjaiban kellett meghalniuk az árparatás kezdetén.
Now I don't know if you're as struck as I am about the importance, the prominence of covenant here.
Nem tudom, hogy titeket is annyira megőt, vagy mellbevág a fontossága a szövetségeknek, amit itt is látunk.
You know what? Throughout all of history, God has always dealt with man on the basis of covenant.
Isten az ember története során mindig szövetségeken keresztül bánt velünk.
When God spared Noah and his family, when the whole world was flooded, God then made a covenant with Noah, and the sign of the covenant was the rainbow.
Amikor Noé megkímélte Isten, és az ő és a háza népe megmenekültek, utána Isten szövetséget kötött vele, és ennek a jele egy a szivárvány volt.
God later made a covenant with Abraham, and the sign of that covenant was circumcision.
Később szövetséget kötött Isten Ábrahámmal, és ennek a jele a körülmetélés volt.
Then God made a covenant with Israel through Moses, and the sign of that covenant was the Sabbath.
Később Isten szövetséget kötött Mózessel, és ennek a jele a szombat volt.
God made a covenant with David. We recently saw that covenant, that he would have an, that his kingdom would be an everlasting kingdom.
Majd Dáviddal is szövetséget köt Isten, nem régen megláttuk azt is, és azt ígéri neki Isten, hogy örökké tartó uralma lesz.
Now we've seen as we've been studying through what we call the Old Covenant.
Amit mi ugye tanulmányozunk szerdánként, az Ószövetség.
That all of these covenants were pointing to and preparing Israel for the new covenant.
Azt látjuk, hogy ezek az Ószövetség mind előkészítette és előre mutatott az új szövetségre.
Now, if you're a Jew here tonight, you know, don't pull back and go, what do you mean it was all preparing for the new covenant? The new covenant's a Christian thing.
Ha zsidó emberként vagy itt, és ezzel most hirtelen megdöbbennél, hogy én ilyet merek mondani, hogy az Ószövetség az új szövetségnek az előkészítése volt, akkor ne légy dühös.
Let me say this, the new covenant wasn't thought up by Christians, it was thought up by the prophet Jeremiah.
Az új szövetség.
God put it in his heart and put it in his mind.
Az új szövetség fogalma nem keresztény fogalom, amit mi találtunk ki, hanem Jeremiás próféta megírta már ezt, ahogy Isten a szívére helyezte.
The prophet of Israel, Jeremiah, that there would come the days when I would make, God says, a new covenant with the house of Israel.
Jeremiáson keresztül azt mondja Isten, hogy eljön egy nap, amikor új szövetséget kötök.
You can check it out in chapter 31, verse 31. Hard to remember that, right?
Jeremiás 31:31, ez könnyű, úgyhogy
emlékezzetek. God said this new covenant will not be like, you know, my covenant that they broke. But it will be a covenant where they will know me.
Eljön ez az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fog vezettem ki őket Egyiptom földjére.
This covenant that everything's pointing to, it's not going to be like the one they broke.
Ez az új szövetség, amire én mutatok, ez nem olyan, amit megszegtek.
But this is going to be a covenant where they're going to know me, they're going to know my presence in their lives.
Olyan szövetség lesz ez, amiben megismerik a jelenlétemet az életükben.
And this covenant will be all about my forgiving their iniquities and my remembering their sins no more.
Tehát azt írja, hogy ez olyan szövetség lesz, amiben én megbocsátom minden bűnüket, és ők emlékezni fognak.
Now listen to me, dear one.
És figyeljetek rám, kedvesem.
The covenant that God gave through Moses to Israel.
Az a szövetség, amit Izraelnek Mózesen keresztül adott
Isten.
It was Isten,
predicated upon man's performance.
Az emberi cselekedeten alapozódott.
And man broke the covenant.
És azt meg is szegték, és az ember elbukott.
Now, that was the purpose of the covenant.
Ez volt a célja annak a szövetségnek.
It was to prepare the people for the new covenant.
Azért, hogy ez felkészítse őket az új szövetségre.
The purpose of the covenant through Moses was to bring the people to the end of themselves.
A mózesi szövetségnek a lényege, hogy az emberek eljutnak saját erejük végére.
So that they might be there crying out, God, I can't do it. I can't do it. I can't be good like this. I need your help.
Ahogy végül oda mennek és kiáltanak Istenhez, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, nem tudok ilyen jó lenni.
And at just the right time.
És a megfelelő időben.
When we were completely stuck in sin.
Amikor ott voltunk megragadva a bűnben.
God sent forth his son.
Isten elküldte az ő fiát.
And he came into the world and he died for our sins.
Eljött a világba és meghalt a bűneinkért.
This is the new covenant Jeremiah spoke about.
Ez az új szövetség, amiről Jeremiás beszél.
Through Jesus Christ, my sins, my iniquities are remembered no more. They're gone.
Jézus Krisztuson keresztül Isten nem emlékezik meg a bűneimről, elveti azokat.
Forgiven.
És megbocsátja.
And of course Jesus Christ through his blood ushered in this new covenant. As he lifted the cup, he told his disciples, take and drink, for this is my blood shed for you. It's the new covenant in my blood.
Tehát Jézus volt az, aki elhozta, akiben megjelent az új szövetség. Ő volt az, aki fogta a poharat, és azt mondta, hogy ez az új szövetség, ez az én vérem, amely értetek kiontatik.
God has never dealt capriciously. He's never dealt randomly with man.
Isten soha nem bánt szeszélyesen az emberrel.
He has always dealt with man according to his covenant.
Isten mindig a velük kötött szövetsége alapján bánt az emberrel.
Israel had made a covenant with the Gibeonites.
Izrael szövetséget kötött a Gibeoniakkal.
Even though it's 400 years old, this covenant, it is still to be honored.
Még ha 400 éves is ez a szövetség, ezt akkor is tiszteletben kell tartani.
And yet Saul broke that covenant in his zeal without knowledge.
De Saul megszegi ezt a szövetséget a buzgósága miatt.
And the breaking of this covenant was a serious thing to God. It wasn't something God could just overlook.
És Isten szemében ez nagy dolog volt, ez komoly dolog volt, és ezt nem tudta csak úgy eltekinteni
ezt. Because this is the basis by which God deals with man on the basis of covenant.
Hisz ez az alapja, ami alapján bánik velünk Isten, a velünk kötött szövetséget.
And even when men don't take their covenant seriously, God still does.
És még ha az ember nem is veszi komolyan a szövetséget, amit Istennel kötött, Isten
Now,
igen.
The Lord speaks to his people and he tells us to be done with lying and begin to speak only the truth.
És amikor Isten az ő népének nekünk azt mondja, hogy ne hazudjunk, csak igazságot szóljunk.
He says, if you say yes, then let your yes be yes.
Hogy amikor igened, igent mondasz, az igened legyen igen.
He says, fulfill your vows that you make.
Hogy töltsd be az ígéreteidet.
Why?
Miért?
Because we represent him.
Azért,
in this world.
Mert ebben a világban mi őt képviseljük.
And if we're lying, we're misrepresenting God who never lies.
Akkor ha mi hazudunk, akkor félre képviseljük Istent, aki soha nem
hazudik. If we're breaking agreements we've made with people, then we're misrepresenting God because he never breaks his agreements.
És hogyha megegyezéseket szegünk meg más emberekkel, akkor félre képviseljük Istent, hisz ő soha nem szegi meg
azokat. God never will go back on his covenant ever.
Isten soha nem lép vissza a szövetségéből.
See, God says what he means, and he means what he says. Praise the Lord.
És Isten azt mondja, amit gondol, és azt gondolja, amit mond. Hála Istennek.
He says, you my people, take your covenant seriously.
És azt mondja, hogy vegyétek komolyan a szövetséget.
Psalm 15, check it out, quickly.
Nézzük meg gyorsan a 15. Zsoltár.
Psalm of David. Lord, who may abide in your tabernacle? Who may dwell in your holy hill? That's the question. The rest of the psalm is the answer.
A 15. vers, tehát Dávid Zsoltára. Uram, ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Ez az egy kérdés, a Zsoltár többi része a válasz
erre. You can read all the answers to this question, but look with me at the end of verse 4.
Nézzétek meg, hogy mi a válasz, de nézzük meg, mi a negyedik versnek a vége.
One of the qualities of a person who will dwell in God's holy hill is he who swears, or he makes an oath or a covenant, and then he realizes this isn't going to be good for me, and yet he stays with it even though it hurts.
Tehát olyan ember tartózkodott a szent hegyen, lakhat Isten házában, aki esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is.
He doesn't change. He doesn't go, oh, you know, I didn't really mean that, you know.
Aki nem változtatja meg a gondolatot, hogy jó, hát ez igazából nem így gondoltam.
Because now it looks like I'm not going to make, you know, that million florins. I'm actually going to lose 200,000 florins. I didn't really say that we were in this agreement, you know.
Hogy ez a szerződés már nem is olyan jó nekem, már nem fog 1 milliót nyerni rajta, csak sőt 200 000 fog veszteni, akkor inkább visszatáncolok.
That kind of person is not the kind of person who will stand in God's holy hill.
Ez nem az a fajta ember, aki megáll Isten szent hegyén.
That kind of person is, I don't even know what the word is.
Nem tudom, mi a szó erre az emberre.
But not pleasing to God.
De biztos, hogy nem kedves Isten szemében.
Reflecting who God is, who will never break his covenant.
Nem képvisel, nem tükrözi azt, amilyen Isten, aki soha nem szegi meg az esküjét, a szövetségét. A házasság is egy szövetség.
Marriage is a covenant.
Egy eskü, egy szövetség.
I stood before God and I stood before friends and family and I said, I'm going to be with this woman forever. When Jesus comes or till I die.
Amikor ott álltam Isten a barátaim, a családom előtt, és azt mondtam, hogy én ezt a nőt elveszem feleségül, és vele élem le az életemet, vagy amíg Jézus vissza nem tér, addig vele leszek.
I didn't say I'm going to be with her unless I see some other girl that's prettier and that I kind of think is, you know, kind of cool and... Then I'm going to bail out on her and go to the next one.
Nem azt mondtam, hogy addig leszek vele, amíg egy szebb lányt, vagy egy helyesebb lányt nem találok, és akkor ott hagyom.
Made a covenant with Jennifer before God.
Hanem én Jenniferrel Isten előtt szövetséget kötöttem.
And God expects us to keep our covenants.
És Isten azt várja tőlünk, hogy megtartsuk ezeket.
You want to see how God feels about the marriage covenant? Read Malachi chapter 2, starting in verse 13. It's pretty strong.
A Malachiás 2:13-on elolvashatjátok, hogy mit gondol Isten a házassági szövetségről. Elég komolyan veszi.
I am so thankful that God is a covenant keeper.
Én olyan hálás vagyok, hogy Isten megtartja az esküjét, megtartja a szövetségét.
You look at the history of Israel, you know, and you see a history of a stiff-necked, hard-hearted, rebellious people.
Ha megnézed Izrael történetét, egy csökönyös, kemény nyakú népet látunk.
How easy it would have been for for God just to wash his hands of the whole thing and says, I'm done, I'm out of here with you.
És olyan sokszor alkalma lett volna Istennek a kezeit mosni és hagyni őket.
But God kept his covenant.
De Isten megtartotta a szövetségét.
Because God always keeps his covenant.
Mert ő mindig megtartja azokat.
And even in the bringing of this adversity upon the land for these 3 years, it's God keeping his covenant.
És még ezzel is, hogy ezt a három nehéz évet hozza az éhínséggel, Isten pont ezen keresztül tartja meg a szövetségét.
You see, when his people sinned, he didn't forsake them, but he definitely spanked them.
Hát nem elhagyta a népét, akivel szövetséget kötött, amikor ők rossz irányba mentek, hanem elfenekelte őket.
And God was faithful to bring in the new covenant.
És Isten hűséges maradt, és igenis elhozta az új szövetséget is.
He provided a savior.
És elhozta nekünk a megváltót.
Happened to be himself in human flesh.
Ő magát, ő emberi formában.
And Jesus Christ was the only person who ever completely kept the Abrahamic covenant, the Davidic covenant. The covenant that came through Moses.
És Jézus az egyetlen, aki megtartotta mind a mózesi, mind a Dávid és mind a ábrahámi szövetséget.
He kept it all.
Mindet megtartotta.
He was the fulfillment of all of those.
És ezeknek beteljesítője volt ő.
Now, how would God forgive our iniquities and remember our sins no more? How would that happen?
És hogyan történhet, hogy Isten elbocsátja a bűneinket és elfeledkezik róluk?
You know, in the new covenant, was it that God would just say, okay, when we get to that point, I'm just going to kind of close my eyes, we're going to sweep all the sin under the rug and just act happy like nothing ever went wrong.
Vajon azt mondja Isten, hogy végre, amikor az új szövetség idejébe érünk, akkor minden bűnt, a szőnyeg alá söprünk, úgy csinálunk, mintha nem lenne, én megbocsátok mindent, és boldogan élünk. Ne beszéljünk a bűnről, ne beszéljünk rossz dolgokról. Legyünk pozitívak.
You know, is Robert Schuller right?
Ahogy Robert Schuller írta.
You know, let's just think positive and there's really no sin and all and let's just do all this positive thinking stuff.
Gondolkodjunk pozitívan, legyünk pozitív gondolkodók, és nincs bűn.
He's not
nincs
right.
Gond.
He's totally drifted away from the truth of the gospel.
Ez abszolút nem igaz, és ez az evangéliumtól nagyon távol áll.
You might be wondering, who's this Robert? He's the hour of power guy. He's even on here in Hungary.
Ha nem tudnátok ki ez az ember, Hour of Power.
Yeah,
az Erő órája című ilyen TV programnak a vezetője, aki most már sajnos itt Magyarországon.
How would we get to the end of this covenant where he remembers our sin no more?
Hogy kerülhetünk ebbe a szövetségbe, ahol többé már nem emlékezik a bűneinkről, hogy megbocsátja azokat.
Listen, if it was only the blood of the one who murdered that would atone the land of its pollution.
Tehát csak annak a vére, aki kiont, aki vért ontott, ami beszennyezte a földet.
If only the blood of the murderer would cleanse the land.
Csak is a gyilkos vére elegendő a földnek a megtisztításához.
From the blood of the murdered.
Attól a vértől, ami kifolyt.
What about the human soul?
Akkor vajon mi lehet az emberi lélekkel?
What can wash away my sin?
Mi moshatja el az én bűneimet?
What can wash away not just my sins, listen.
Nem csak a vétkeimet.
All the mistakes I make during the day, oh, I
minden bűnt, minden
I said something ugly to them and
hibát, amit napközben végzett.
That TV show, that was just, it just polluted me and oh.
Milyen mérges voltam.
My sins.
Vagy ez történt, vagy azt mondtam, vagy megbántottam valakit.
That's one thing, my sins, but what about my sin?
Ezek mind a vétkeim, valóban a bűnök, amik elkövettem.
Sin that I am?
De mi van avval a bűnnel, ami én vagyok?
My sin nature.
A bűnös természetem.
What can wash away my sin?
Ezt mi moshatja el?
You know? Can my good works?
Vajon a jó cselekedeteim?
God just says, hey, just do some good stuff this week and then all that bad stuff you did last week, it'll equal out.
A jó tetteid ma.
Just keep equalizing until you die, you know, and then we'll see what
happens. Ezen a héten, tehát jó cselekedeteid kiegyenlítik a múlt heti rosszakat, és mint egy egész életen át egy ilyen kiegyenlítősdit végzünk.
Can silver and gold atone for my sin?
Vagy az ezüst és arany kiengesztelheti a bűneimet?
As church leaders throughout history have told people, just put more money in the box. And when the money clinks in the box, one of your sins is deleted from heaven.
Vagy ahogy olyan sokszor vallási vezetők ezt mondták a híveknek, hogy ahogy a pénzt halljuk csörrenni a perselyben, egy-egy bűnödet szépen levonnál. Ez nem veszi el semmilyen bűnödet.
It's God himself who said that without the shedding of blood, there is no remission of sin.
Mert Isten maga mondta, hogy vérontás, a vér kiontása nélkül nem nincsen bűnöknek a bocsánata.
Jesus held up the cup.
ahogy Jézus felemelte a poharat.
God in human flesh held up the cup and he said, "This is the cup of the new covenant."
Ahogy Isten emberi testben felemelte azt a poharat, és azt mondta, hogy ez az új szövetség, az én vérem.
You know, all the blood of the bulls and the goats of the Old Testament, they couldn't take away sin.
És a bikák vére, amit az Ószövetségben áldoztak, mindezek a véres áldozatok nem veszik
el. Read Hebrews chapter 10 sometime.
Olvassátok el a zsidókhoz írt levél 10. részét.
The blood of bulls and goats cannot atone for the sin of the human soul.
Azok a bikák és a kecskék vére nem vehetik el a mi bűneinket.
Now, when the offerings were given up,
amikor az áldozatot bemutatták,
what did save the offerer's soul,
ami megváltotta az áldozatot bemutató lelkét,
the same thing that saves you and I today.
Az ugyanaz, ami megvált, ami megment bennünket ma.
If that worshipper had faith in the one that those offerings prophetically pointed to, he was saved by faith in the blood of Jesus Christ.
Hogyha hittek azok, akik az áldozatot bemutatták abban, akire az áldozat mutat profétikusan, Jézus Krisztusban, akiben mi is hiszünk, az vette el a bűnöket.
And when the offerers were giving them up without faith, they were just doing their ritual. God said, "Stop! I don't want it. I don't need it. I don't want blood of bulls and goats."
És amikor az áldozat bemutatása csak rituálévá vált, akkor Isten azt mondta, hogy hagyjátok abba, ez nekem nem kell, ebben én nem lelem örömömet, nekem nem kell az áldozat vére.
Just like we over and over again take communion.
Ahogy mi is, ahogy esetleg újra meg újra vehetünk úrvacsorát.
We take up the cup and we're reminded of what it is that saves us. Not the cup, but the blood of Jesus Christ. That cup represents.
Ahogy vesszük a poharat, nem a pohár, nem a bor vált meg bennünket, hanem amit a szimbolizálat képvisel, Jézus Krisztus vére.
If you think you're saved because you come down and you take that little cup and eat that little cracker, that you're not saved.
Hogyha te lejössz és veszed az úrvacsorát és veszed a poharat és azt mondod, hogy emiatt van üdvösséged, akkor ezt rosszul gondolod.
Then you think that you're saved by something you're doing.
Mert akkor azt
ritual,
gondolod,
a religious ritual, and you're not. That's not what saves you.
Hogy ez a rituál, ez a vallásos rituál az, ami megvált téged, és ez nem jó.
But
nem
we are saved when we realize that this is the blood of Christ, this is the body of Christ, and I'm saved by faith in who He is and what He has done. You see.
Amikor vesszük a poharat és vesszük a kenyeret és abban hisz. Amit ő tett, az abban, aki ő és amit ő tett értünk, abban van üdvösségünk.
Have you been saved by grace through faith in the blood of Jesus Christ?
Hogy te üdvözölsz-e a hitből, Krisztusban vetett hited által, kegyelemből.
By the way, this new covenant also has a sign.
És hadd mondjam el azt is, hogy az új szövetségnek is van egy jele.
The sign of baptism.
És ez a keresztelés.
You see, it's the sign of I have died with Christ. My sins were buried and paid for in Christ.
Hogy én Krisztusban vagyok, belemerítkezek ő belé, és a bűneim eltemetve eltűntek.
And I've been raised with Christ, like He was raised, to live now new life in Him. My life is in Him.
És a vízből felemelkedve, ahogy ő feltámadt, mi egy új életre keltünk ő benne.
Now, if you continue reading from verse 10 to 14, interesting. We're going to close by looking at a couple things here.
A 10-től a 14. rész verset még megnézzük gyorsan.
Remember Rizpah, who two of her sons went to be killed.
Emlékeztek Rizpára, akinek két fiát megölik.
Well, she went out and laid sackcloth on the rock, and she was there for we don't know how long, beating the birds off the carcasses of these seven guys that had been hanged.
Zsákruhát fogott és rájuk terítette a kősziklán az aratás kezdetén, amíg csak eső nem ömölt rájuk az égből.
When David found out what Rizpah had been doing,
nem engedte, hogy hozzájuk férjenek nappal az égi madarak, éjjel pedig a mezei vadak. Amikor pedig Dávid megtudta, hogy mit csinál Rizpah.
David did something interesting. You can read about it later.
Elolvashatjátok, milyen érdekes, amit Dávid tesz.
He went to Jabesh to get the bones of Saul and the other sons of Saul that had been killed by the Philistines.
Elmegy Jábes Gideádba, hogy elhozza a Saul és az ő fiainak a csontjait, akit a filiszteusok öltek meg.
Because Saul and some of his other sons had been killed and then hung.
Mert
been hung up.
Megölték és őket is felakasztották.
On the walls of Bet-Shan.
Feltűzték őket Bécsevának a falára.
But the noble men of Jabesh-Gilead went marching through the night to get the bodies of Saul and take them down from that place of shame.
De Jabesh-Gileadnak a lakói elmentek és levették őket a falról és elvitték.
So when David saw Rizpah trying to beat the birds off from pecking at the carcasses of these boys.
Amikor Dávid megtudja tehát, hogy Rizpa ott van kint a holtesteknél, és nem enged, hogy a madarak rájuk szálljanak, nem enged, hogy bármi történjen.
David realized that this whole thing's not finished. We need to finish this.
Rádöbben Dávid, hogy ez az egész dolog nincs befejezve.
And we never finished what happened to Saul correctly.
Sosem fejeztük be rendesen azt, ami Saul-al történt.
So what David did, you can read it there, is he took all the bones of all these guys and he got them all and he buried them all correctly.
Amit tett Dávid akkor, tehát elment Saul és az annak fiainak a csontjaért, meg ezeknek, ennek a hét embernek a csontjait mind eltemette.
And look at the end of verse 14.
És a végén a 14. versben.
It says, and after that, God moved by prayer for the land.
Ezután megkönnyörült Isten az országon.
After that, after David finished this whole thing of making atonement.
Miután, tehát ezután, hogy Dávid bemutatta ezt az engesztelést.
After that, God began to listen again to the prayers of the people.
Megkönnyörült Isten, és újra meghallgatta a népnek az imáit.
All of Israel had been praying for 3 years. For God to take away the famine.
Izrael 3 éve azért imádkozott, hogy véget érjen az éhínség.
But God wouldn't listen to their prayers.
De Isten nem hallgatta meg az imáikat.
Because the blood of the Gibeonites was crying from the ground unto God, and the blood had not been atoned.
A Gibeoniak vére kiáltott Istenhez a földről, és ezért még nem mutatták be az engesztelést.
But when David made everything right.
De amikor Dávid mindent helyére tett.
Then God began to hear the prayers.
Akkor Isten újra meghallgatta az imáikat.
And he moved and he lifted the famine.
És ő elkezdett cselekedni, és véget vetett az éhínségnek.
Did you know the Bible, Jesus said that if you do not forgive your brother their trespasses, neither will your heavenly Father forgive your trespasses.
Tudjátok, hogy a Bibliában az van, hogyha ti nem bocsátjátok meg felebarátaitok bűneit, Isten sem fog nektek megbocsájtani a tiéteket.
There are some things that are represented in this room that need to be dealt with.
Ebben a teremben is vannak olyan dolgok, amiket el kell rendezni.
Gosh, God takes his covenant so seriously, and I thank God for that.
Isten milyen komolyan veszi a szövetségét velünk, és ezért hálásak lehetünk.
And you might be one of his kids tonight.
És te is egy Isten gyermekeként.
But there's something that's not right with another brother or sister.
Lehet, hogy valami nincs helyén egy másik testvéreddel.
You're wondering, why isn't God hearing my prayers?
Hogy vajon Isten azon gondolkodsz, hogy Isten miért nem válaszol az imádságra, miért nem hallja meg azokat?
God speaks to husbands, and he says, to dwell with your wives with understanding, lest your prayers be hindered.
Isten szól a férjekhez, és azt mondja, hogy éljetek a feleségeitekkel békességben, mert Isten nem hallja meg, hogy Isten meghallgassa az imáitokat.
I'll tell you, when there's a conflict with my wife, I don't want to go to bed. I don't want to leave the house until I've made things right, because I want God hearing my prayers.
Én, ha valami konfliktus van a feleségemmel, én nem akarok úgy elmiatt az otthonomat, nem akarok úgy lefeküdni este, hogy ne álljanak helyre a dolgok, mert tudom, hogy Isten nem hallja meg az imáimat.
I think only one time in almost, you know, 7.5 years of marriage, only one time Jennifer's brought that verse up and said, hey, did you read that verse?
És 7.5 év alatt
egyszer. Self-control on her part.
Egyszer volt az, hogy a feleségem előhozta ezt az igeverset, és csak egyszer, hogy vajon én ezt olvastam el. És ez igazán nagy önkontrolla van az ő részéről.
Let's pray.
Úgyhogy imádkozzunk.
Lord, we thank you, God, that you are the covenant-keeping God.
Uram, köszönjük neked, Istenünk, hogy te a szövetségedet megtartó Isten vagy.
We thank you that all throughout history you've been bringing us to the new covenant.
És köszönjük, hogy a történelem során végig az új szövetséghez hoztál minket.
Where the blood of God
Isten vére
was shed to atone for the sins of our soul.
Hogy Isten vére lett kiontva, hogy engesztelésül legyen az emberek bűnéért.
That is powerful.
És ez olyan hatalmas.
That is thorough.
És ez elégséges.
That's complete.
És ez tökéletes.
And we bless you, Father.
És mi áldunk ezért, Atyánk.
We rejoice in your covenant, Lord.
És örvendezünk a te szövetségedben.
Thank you that you don't, Lord, work with us according to emotion.
Köszönjük, Uram, hogy te nem érzelmek alapján munkálkodsz velünk, hanem te ragaszkodsz a szövetségedhez.
Lord, we want to reflect you.
És Uram, mi szeretnénk téged tükrözni ebben a világban.
Make us into a people that are faithful.
És tegyél bennünket hűséges népé.
But do what we say.
Amikor is azt tesszük, amit mondunk.
That we might represent you.
Hogy téged képviselhessünk.
But we just desire to live in a blessed land.
Uram, szeretnénk áldott földön élni.
We desire our lives just to be clean, Lord.
És vágyunk arra, hogy az életünk tiszta legyen.
Clean before you.
Tiszta legyen te előtted.
And we know that means that over and over we need to go to people and repent
és
and
tudjuk,
humble
hogy,
ourselves.
Hogy ez azt jelenti, hogy oda is oda kell mennünk újra meg újra emberekhez és alázatra indulnunk előttük
over
és bocsánatot kérni.
Over and over we need to take up the cup and take the bread and remember.
És ugye újra meg újra fel kell vennünk a poharat és a kenyeret és emlékeznünk.
Lord, we love being yours.
Uram, mi annyira szeretünk a tiéd lenni.
Thank you for your passion.
Köszönjük
for your kids.
A te szenvedélyes szeretetet a gyermekeid iránt.
Even for those that have been adopted in.
Még azoké felé is, akiket úgy örökbe fogadtál, mint a Gibeoniakat.
That when someone's inside the covenant, you'll fight for them.
Köszönjük, hogy ha valaki a szövetségedbe fogadsz, azokért már kiállsz és harcolni fog mindig.
We worship you, Lord. We worship you.
Imádunk téged, áldunk téged.
We pray your blessing on the next three days here as we just come to worship.
Uram, is kérjük a te áldásodat a következő három napon, ahogy téged fogunk dicsőíteni.
You are awesome and worthy of worship.
Te csodálatos vagy és méltó minden dicséretre.
Jesus name we pray.
Jézus nevében imádkozunk.
Amen.